Hippia.
Tizenegy óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a híreket Kecskés Ákostól hallják. A keresztény egyházak közös karácsonyi üzenetben kérik a híveket, hogy az elkövetkezendő hónapokban, amikor fokozódhatnak a társadalmi feszültségek, az evangéliumi értékrendünk alapján tartsák maguktól távol az alaptalan hangulatkeltést és őrizzék a szeretet értékeit. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, a Magyar Református Egyház zsinatának elnökségi tanácsa, a Magyarországi Evangélikus Egyház Püspöki Tanácsa és a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa a közös üzenetben azt írták, karácsony Jézus Krisztus születésének ünnepe, ő a világ megváltója, minden nép üdvözítője, benne és általa Isten sorsközösséget vállalt minden emberrel, különösen is a szegénnyel, a beteggel, a szenvedővel és a bűnössel. Ugyanakkor arra hívja a hívő közösségeik minden tagját és minden jó akaratú embert, hogy amikor nemzetünk jövőjéről dönt, akkor a család, az igazságosság, a szegényekkel való szolidaritás, a békesség és mindenki testi-lelki jólétének értékeit tartsa szem előtt. Az önkéntesség erősíti a nemzetet, boldogabbá teszi a közösségeket és örömet szerez magának az önkénteseknek is, mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az önkéntesség világnapja alkalmából tartott budapesti díjátadón. Kunc Zsófia, a Családbarát Magyarország központ által az önkéntes munka elismerése érdekében alapított Önként jöttem díj átadásán rámutatott, hogy sokszor nem is veszik észre az emberek a mindennapokban, hogy önkéntes feladatokat végeznek a saját közösségük érdekében. 2016-ban azzal a céllal alapították a díjat, hogy megemlékezzenek azokról a láthatatlan hősökről, akik munkájukat alázattal, ellenszolgáltatás nélkül végzik a közösség az elesettek érdekében. Idén rekordszámú, majdnem 400 jelölés érkezett 88 szervezetre, ez pedig jól mutatja az önkéntes munka jelentőségét és társadalomban betöltött fontos szerepét. Az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzésekkel foglalkozni kell, ez egy olyan komplex probléma, amelyben minden szereplőnek megvan a maga feladata, mondta Súrján Orsolya országos tisztifőorvos egy pénteki budapesti háttérbeszélgetésen. Az országos tisztifőorvos az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések jelentési rendszerének tavalyi számait ismertető rendezvényen hangsúlyozta, amióta van egészségügyi ellátás, van ezzel összefüggő fertőzés, de lehet és kell is tenni a nozokomiális fertőzések ellen. Hozzátette, hogy kockázati tényezőt jelent, például a beteg kövérsége, vagy bármilyen invazív eszköz, például egy húgyúti katéter behelyezése. Az a cél, hogy 2030-ra a magyar egyetemek Európa, illetve a világ 100 legjobb egyetemei közé kerüljenek, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Miniszter a Pécsi Tudományegyetemen. Hankó Balázs a Baranyai Vármegye székhelyen rendezett Kérdezd a minisztert elnevezésű hallgatói fórumot követően közölte, a Pécsi Tudományegyetem a 30 ezer egyetemből az első 750 között van, azaz a felső 2,5% részét képezi. Felhívta a figyelmet arra, hogy az egyetemek modellváltása, megújulása éppen azért indult el az intézmények kérésére, hogy versenyképesebb legyen a magyar felsőoktatás. Azért, hogy legyen nagyobb autonómiája az egyetemeknek és a nemzetközi rangsorokban lépjenek előre, ezáltal versenyképes tudást biztosítsanak a fiataloknak, mondta a miniszter. Novemberben 121 földmozgást regisztrált a Kárpát-medencében a Hunren Földfizikai és Űrtudományi Kutatóintézet Kövesligeti Radó-Szeizmológiai Obszervatóriuma. Az intézmény pénteken Facebook oldalán azt írta, novemberben 13 természetes eredetű földrengést és 108 bányarobbantást regisztráltak a Kárpát-Panna régióban. Hozzátették, hogy a hónapban nem volt lakossági észlelésekkel járó földrengés.
Az időjárásról.
Többnyire erősen felhős, borult idő várható. Az északkeleti keleti ország részben kezdetben szakadozottabb lehet a felhőzet, később azonban megvastagodik a felhőtakaró. Csapadékra csak az esti óráktól kezdődően van kilátás. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A csúcshőmérséklet 6 és 12 fok között alakul. A legalacsonyabb értékek 0 és 6 fok között lesznek.
Az Európa Rádió híreit hallották. Találkozások. Emberek, akikre érdemes odafigyelni. Történetek, amelyeket érdemes megismerni. Az Európa Rádió magazin műsora.
Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban ezúttal két fiatal, frissen felszentelt lelkipásztort mutatunk be. A lelkészképesítő vizsgák eredményes teljesítését követően 2025 őszén 11 jelölt kérte felszentelését a tiszántúli református egyházkerületben. Mindannyian a kerület gyülekezeteiben és intézményeiben kezdhetik meg önálló, teljes körű lelkipásztori szolgálatukat. Fekete Károly püspök köszöntötte az ifjú lelkipásztorokat november 8-án, ige hirdetése során a következő szavakkal bocsájtotta útjára fiatal kollégáit. 11-en 11 felé mentek. Azért mentek szét, hogy rátaláljatok az egyház kincseire, a gyülekezetekre, az intézményekre, a tanításra, szorulókra, a lelki gondozást vágyókra. Az újonnan felszentelt lelkipásztorok közül Szeles Emessét és Tulipán Mártont ismerhetik meg a következő percekben. Tóth Emese számít megtisztelő figyelmükre. Tulipán Márton Tiszadobon vállalt szolgálatot. Úgy véli, hogy a személyes megszólításnak van megtartó ereje.
Meséljen már egy kicsit, hogy milyen volt ez a lelkis szentelő.
Szerintem nagyon méltó volt, méltóság teljes. A liturgia gyönyörű volt, egyszerű és szép. Szerintem a megszólalók mind nagyon lélekből beszéltek hozzánk. Tettünk egy esküt a szolgálatra nézve, aztán pedig megáldottak minket egyenként. Ebből állt a szentelés.
Aki még nem hallott soha egy ilyen esküt, miről szól ez az eskü?
Arról, hogy természetesen hű maradok a Szentíráshoz, a szolgálatban az egyházhoz, Jézus Krisztushoz. Gyakorlatilag a lelkipásztor kötelezettségeire nézve esküt teszünk.
Hogy lett önből lelkipásztor egyébként? Milyen út vezetett idáig? Van valami családi indítatás esetleg a háttérben, mert ilyenkor mindig sejtünk egy ilyesmit, de nem mindig jön be.
Nagyapám lelkipásztor volt, és édesapám is, azonban ők más felekezetű lelkipásztorok voltak.
Ne mondja!
Komolyan.
Milyen?
Én úgy kerültem a református egyházba, hogy megismerkedtünk egy kedves lelkipásztorral, és Mikepércsre elkezdtünk járni vasárnaponként.
Mert ön hova valósé?
Egyébként debreceni vagyok.
Tényleg?
De amióta az eszemet tudom, téglási a család, tehát oda költöztünk ki, és ott nőttem fel. De hát életem lényegi részét nyilván Debrecenben éltem. Téglásra csak esténként vagy délutánonként jártunk haza.
Elkezdtek járni Mikepércsre?
Elkezdtünk járni Mikepércsre. Hát olyan 10-11 éves lehettem, amikor édesapám és édesanyám elém állt, hogy akkor, mivel én gyermekként csak bemutatva voltam, mert más felekezetnél voltunk.
Milyen más felekezetnél, elmondja? Katolikus?
Igen, a pünkösdi egyháznál, és így keresztelőm nem volt. És szerették volna, hogy megkeresztelkedjek, és szerették volna, hogy én döntsem el, hogy hova keresztelkedem meg, és én a református egyházat választottam.
Miért?
Azért, mert amilyen református lelkészekkel találkoztam, szimpatikusak voltak, illetve nagyon tetszett már akkor is az istentiszteleti rendtartás. Ugye a pünkösdi egyháznál jellemzőbb az, hogy egy picikét hosszabb, és egy picikét több elemből áll a liturgia. A soknál nagyon tetszett az az egyszerűség, a lényegre törő hozzáállás, és nagyon jól éreztem magam a református istentiszteleten, és éreztem, hogy egyre közelebb vagyok Istenhez, bár addig is közel éreztem magamat, mert szüleim azért nagyon sokat tettek azért, hogy élő hitem legyen és alakuljon ki. Végül is reformátust választottam. Alapvetően akkor még inkább szimpátiából, de ez természetesen egy élő vallásgyakorlattá vált, és hiszem és vallom, amit a református tanítás mond.
Mikor vált ez meggyőződéssé, és hogyan?
Jóval később, amikor az egyetemi felvételire készültem, akkor eszemágában sem volt lelkipásztor szakra jelentkezni, nem akartam lelkész lenni, nem éreztem magamat elég jónak hozzá, de aztán történt egy csoda a családban, egy gyógyulás, amit az úrnak tulajdonítok.
Mi történt, elmondja?
Egyik nagyon kedves nagynéném daganatos beteg lett, és imádkozott ért az egész család, közösen is, meg egyen-egyenként is, és amikor én személyesen egyedül a magam csendességében imádkoztam, akkor könyörögtem az Úrhoz, hogy valahogy segítsen, mert nagyon nehéz lenne őt elveszíteni a családunknak. Én pedig kész vagyok odaadni az életemet, hogyha ő valamilyen formában átlendít minket ezen, és akkor ezután néhány nappal úgy döntöttem, hogy beadom a jelentkezésemet lelkipásztori szakra.
Tehát így értette, hogy kész vagyok odaadni az életemet, hogy
igen.
Ennek...
Én erre gondoltam, meglátjuk, hogy az Úr mire fog még használni engem, ez bármikor változhat, ugye az Úrtól jövő megbízásnak nagyon sokféle kifutása lehet, és nem feltétlenül mindig az, amire mi gondolunk, vagy amire mi szánjuk el magunkat, de azt tudjuk, hogy mindig jobb ötletei vannak nálunk. Én most egyelőre lelkipásztori szakra jelentkeztem, elvégeztem, felszenteltek, és szolgálok, ameddig az Úr úgy kívánja.
Hogyan telt ez a 6 év? Hogyan építkezett ez alatt a 6 év alatt? Mert ugye ez egyfajta építkezés is.
Nehéz volt az eleje, mert természetesen a vágy és az elszántság bennem volt, de nagyon sokféle nehezítő körülmény ért a személyes életemben.
Például?
Abban az időben. Hát a közösségben nagyon nehezen illeszkedtem be.
Tényleg?
Megmondom őszintén, igen, ez az én hibám is volt, de konfliktusokból is adódott. Hát van ilyen minden
ilyen véleménykimondó?
Igen, egyébként, de mondom, tehát ez minden közösségben előfordul, emberek vagyunk, mindenütt emberek vagyunk. Még a lelkipásztori pályán is.
Hát hogy?
Úgyhogy persze, hogy előfordulnak nézeteltérések. Én ilyenekben is sajnos voltam, és így nehéz volt egy picikét beilleszkedni, de utána nagyon hamar megkedveltem az évfolyamot, és hála jó Istennek ők is engem, és egy nagyon-nagyon jó évfolyamban járhattam végig a 6 évet. Nagyon szép volt, ahogyan egymásba kapaszkodtunk minden helyzetben, és egymást bátorítottuk, és fordulhattunk egymáshoz. Úgyhogy én innen is köszönöm nekik azt a rengeteg lelki támogatást, amit adtak nekem.
Akkor egy ilyen lelkész szentelő egyben egy búcsú is a társaktól, nem?
Egy részleges búcsú. Nyilvánvalóan kimegyünk szolgálni a legkülönbözőbb helyekre, de például a lelkész szentelő előtti csendességben, amikor elmentünk Berekfürdőre egy csendes estére, akkor azt kérték tőlünk, hogy legyen legalább egy valaki, akivel évente találkozunk, és én ezt nagyon támogatom, és nagyon örülök neki, hogyha ez összejön, mert tényleg egy jó évfolyam, és én azt sem zárom ki, hogy lesznek később olyan ötletek, hogy találkozzunk közösen is együtt. Én kinézem ebből az évfolyamból, hogy itt nem szakad meg a kapcsolat mindenki között.
Mikor volt először gyülekezetben?
Először?
Hogy szolgált is, mondjuk segédlelkészként.
Ugye vannak a legációk minden évben, van karácsonyi, húsvéti és pünkösdi, és akkor az ifjú teológus hallgatók kimehetnek praktizálni, szebben mondva szolgálatot tenni gyülekezetbe. Én a Gergely Ugornyai gyülekezetben voltam először, az egy karácsonyi legáció volt.
Jaj,
Nyíri János bácsinál, tiszteletes úrnál.
És hogy érezte ott magát?
Remekül. Utána is sok legációban voltam, az egyik legjobb volt ez az első, és nagyon-nagyon hálás vagyok Istennek, hogy egy ilyen legációval indulhattam el, mert egy nagyon szép élmény volt, és nagyon nagy támogatást kaptam.
Azt mikor döntötte el, hogy gyülekezetben szeretne majd szolgálni a későbbiek folyamán, vagy inkább valamilyen tudományos munkát szeretne végezni a teológia területén?
Megmondom őszintén, tudományos munkára nem vágytam. Nem vagyok az a beállítottságú, aki az íróasztalnál ül és kutat. Nekem az egy picikét statikus is, meg úgy gondolom, hogy vannak nálam sokkal jobb képességű emberek, akik ezt véghez tudják vinni.
Ön másban jó.
Én egy gyakorlatiasabb szolgálatra vágyom. Még egyszer mondom, az Úr bármikor változtathat ezen, és állok elébe, ha így lesz, de én gyülekezetben képzeltem el magam már az elejétől fogva.
És most mi lesz? Hova megy?
Tiszadóbb közösségét fogom szolgálni.
És ott mint?
Ott mint helyettes lelkipásztor, mert sajnos tragikus körülmények között elhunyt az előző tiszteletes testvér, és úgymond én lettem az utódja, ami nagyon nagy megtiszteltetés és nagyon nagy feladat.
Mennyire sikerült már feltérképezni ezt a gyülekezetet, megismerkedni velük?
Nagyon jól sikerült már, azt kell mondjam, legalább 25-30-an voltak a szentelésemen a tiszadóbi gyülekezetből.
Eljöttek.
Elképesztő, igen.
Hát eljöttek. Ez nagyon megható.
Én csak hirdettem a szentelés időpontját, hogyha kíváncsiak rá, nyilván Tiszadóban nem biztos, hogy minden nap látnak ilyet, akkor mondom, hogy jöjjenek el nyugodtan, és hát ebből az lett, hogy vagy 25-30 ember megjelent a gyülekezetből. Úgyhogy azt kell mondjam, hogy igen, sikerült velük már valamennyire megismerkedni, és mindenképpen...
Szerintem senkinek nem voltak ennyien.
Nem tudom, remélem, hogy igen, de nem tudok erről nyilatkozni, de azt tudom, hogy már is erős a kötelék közöttünk.
Hogyan látja egyébként azt a gyülekezetet, azt a közösséget?
Sajnos a falusi gyülekezeteknek van egy olyan hátrányos helyzete az urbanizációból kifolyólag, hogy a fiatalok azok elmennek másik településre tanulni, jellemzően városba, de még az is jellemző, hogyha a környéken van egy egyházi intézmény, akkor inkább oda viszik, mint a helyi államiba. Ez is nagyon jellemző. Ami egyébként nagyon jó és nagyon szép, és nagyon támogatom, hogy egyházi iskolába járjanak a fiatalok, de nyilván, mint a falu közösségének, ez hátrány. Azt mondom, hogy egyébként amekkora hátrány ez, ugyanakkor a előny a gyülekezet hozzáállása. A főgondnok úrtól kezdve a gyülekezeti tagokon keresztül egészen a presbitériumig mindenkit nagyon támogat, és mindenki benne van mindenféle szolgálatban, amiről szó esik. Nagyon támogatóak, nagyon lelkesek, és nagyon szeretik azt, hogy újra van egy lelkipásztoruk, és nagyon érzem minden mozdulatukon és minden szavukon, hogy nagyon-nagyon megbecsülik ezt a lehetőséget, úgyhogy nagyon szeretnénk építkezni ott.
Oh,
Talán az ilyen kisebb településeken jobban számítanak a lelkipásztor jelenlétére, mint egy nagyobb városban, nem?
Tapasztalatom szerint közelebb vannak, úgymond az emberek a lelkipásztorhoz, olyan értelemben, hogy elérhetőbb a lelkipásztor talán. Jellemzően egy kisebb településen egy lelkész van, úgyhogy ő az, akit úgy nagyjából mindenki ismer. Mert hogyha egy gyülekezetnek van 6-7 lelkipásztora, nyilvánvalóan akkor eloszlik egy kicsit a kötődés. Itt egy emberre központosul a gyülekezet lelki életének a kötődése, bár jó esetben inkább Jézus Krisztushoz, de természetesen a gyakorlati életben itt egy embernek kell egy egész közösséget szolgálni, és nyilvánvalóan őt megtalálja mindenki, aki bármiféle egyházi szolgálatra vagy hitbéli beszélgetésre vágyik. Én arra számítok, hogy lesznek megkeresések nagyon sokszor, nagyon sok felől és nagyon sok mindenkitől. Nyilvánvalóan egy egész közösségben egyedül, ez azt jelenti, hogy magam vagyok ebben a szolgálatban, és el kell látnom mindazt, amivel megkérnek, amivel megkínálnak, amit felkínálnak, vagy meghívnak valamire, de Isten az én segítségem, úgyhogy semmi baj nem érhet, úgy gondolom.
Hogyan látja, hogy milyen feladatokat kell ellátni egy ilyen kis településen lelkipásztorként? Tehát mi mindennek kell lennie, milyen ismeretek birtokában kell lennie ahhoz, hogyha az emberek a legváltozatosabb problémákkal önhöz fordulnak, akkor valamennyire tudjon nekik irányt mutatni, segítséget adni.
Mindenképpen fontos tisztában lenni természetesen a közösség kulturális történetével, meg az egész falu történetével. Hála jó Istennek, Tiszadobról íródott egy könyv, egy helyi ember írt egy könyvet a történetéről, úgyhogy ez már a kezemben van.
Ott van az Andrássy kastély is.
Ott van az Andrássy kastély, így van. Úgyhogy kulturálisan nagyon-nagyon erős település, és ez óriási áldás, de természetesen olyan dolgokat is meg kell tanulni, meg olyan dolgokban részt venni, amiben városon nem feltétlenül kell. Például van egy közösségi szolgálat a falu közösségében, akkor abba esetleg be lehet állni, részt lehet vállalni. Bármiféle kétkezi munka, ami ugye falun megszokottabb, hogy valaki kétkezi munkát végez, meg az is, hogy otthon a kertben.
Kicsit ezermesternek kell lenni.
Így van, tehát, hogy az emberek ezermesterek, és hát ehhez fel kell nőni egy kicsit, hogy én is azért belelássak, és tisztában legyek azokkal a dolgokkal, amik őket napi szinten érik. Igyekszem ezekben részt venni, hogyha lehetőség lesz rá.
Hogyan látja, mi a legfontosabb feladata ma egy lelkipásztornak a közösségben?
Sokat filozofálunk arról, hogy az egyház veszíti el az embereket és az érdeklődést. Ez a világ mondjuk ki ellenséges velünk szemben, legalábbis én maximálisan így látom. Nem egy aktív támadás, amit a világ intéz ellenünk, hanem inkább passzívan szoktatja le az embereket az egyházról és a vallásgyakorlatról. Viszont szerintem minden lelkipásztornak az a feladata, hogy a saját háza táján rendet tartson. Tehát ahol ő van, abban a vonzáskörben ő a lehető legtöbb embert szólítsa meg. Mert nem attól leszünk egy aktív és eredményes egyház, hogyha az online platformokon vagy a különböző média kommunikációban jelen vagyunk. Nagyon jó, hogy jelen vagyunk, mert ráerősítünk azokra a tanításokra, azokra az irányelvekre online felületen is, amiket vallunk, és nyilvánvalóan fenntartjuk azoknak az érdeklődését, akiket már sikerült megszólítani, de én úgy gondolom, hogy kevesebb embert tudunk online felületen, vagy közösségi médiában, vagy média kommunikációs platformokon megszólítani, mint helyileg. Szerintem az a legfontosabb, hogy egy helyi lelkipásztor azon a helyen, abban a lokációban olyan szolgálatot és olyan eredménnyel végezze azt, hogy minél több embert meg tudjon szólítani, mert minden nagy eredmény kicsi, apró eredmény. Eredményekből, részeredményekből épül fel. És úgy gondolom, hogy a részeredmény az a gyülekezet kell legyen. És hogy sok-sok gyülekezet tesz ki egy nagy egyházat, nem pedig az egyház hozza létre.
Van-e felesége, Márton?
Nincs még feleségem, párom van.
Ő is szakmabeli?
Ő nem szakmabeli. Három diplomával rendelkezik, de egyik sem lelkipásztori diploma.
Ő is megy magával?
Fog, igen, hogyha összeházasodunk, akkor mindenképpen azt tervezzük, viszont azt már kifejezte, hogy nagyon szívesen részt vállal olyan gyülekezeti közösségi szolgálatban, amit az ideje, ereje és a tudása enged. Már egyébként a gyermekisten tiszteleteken segítkezik. dolgozik. Nagyon aktív ő is.
Hát akkor örülhetnek a tiszadobiak.
Nagyon örülnek. Egyébként többen is mondták, hogy egy lelkipásztor házas párért imádkoztak. Nyilván ő nem lelkész, de úgy gondolom, hogy ugyanazt az eredményes szolgálatot el tudja ő is végezni, amit egy lelkész tudna, csak teljesen más platformokon és teljesen más módon.
Elárulja, hogy mivel foglalkozik a kedves párja?
Ő egy képzésszervező egy nagyobb cégnél, amilyen tréningeket el kell végezni az ott dolgozóknak, azokat ő osztja rájuk, és nyilván az esetleges felmerülő kérdéseikre válaszol. Ez nem hangzik olyan nagy melónak, de az...
És akkor ő sokat fog utazgatni, hogyha ilyeneket szervez, ugye?
Tehát, hát ő home office-ban dolgozik, úgyhogy sokat nem kell utaznia, inkább azért utazik sokat, mert a Mandala Dalszínház társulatának a statisztája előadásai rengetegszer vannak.
Mi a legfontosabb célkitűzése most a gyülekezettel kapcsolatban, ott Tiszadobon, ami a közeljövőre vonatkozik?
Az első az, hogy a vasárnapi istentiszteleteken legyünk minél többen. Nem csak szám szerint, hanem aki ott van, az azért legyen ott, mert ott akar lenni, és olyan dolgokat halljon, és olyan dolgokat éljen meg, amik maximálisan összhangban vannak a Szentírással és Jézus Krisztus tanításával, lelkületével. Nagyon fontos, hogy a vasárnapi istentiszteletek azok úgymond rendben legyenek megtartva, és rendben szolgáljunk rajtuk. Igyekszem majd ezeket minél színesebbé, minél kreatívabbá tenni, úgy, hogy természetesen a hagyományokat, azokat a régóta jól működő liturgiai elemeket, stílusokat, azokat semmiképpen sem szeretném elhagyni. Egyszerűen csak szeretném egy picikét, amennyire az ige és amennyire Isten akarata engedi, egy picikét az emberekhez igazítani az Isten tisztelet mienségét. Például egy nagyon gyakorlati dolog, megkértem a presbiter testvéreket, hogy ha fel kell állni, le kell ülni, azt ne mutatni kelljen, ne bemondani kelljen, hanem ők csinálják, mint presbiterek, és úgy is követi őket a gyülekezet, így nem törik meg a liturgia, nagyon sok percet nyerünk, és az ember azt fogja érezni, hogy az egyben volt, kerek volt, végig fenntartotta a figyelmét, nem törte meg semmi, nem unatkozott. És ez nagyon fontos ahhoz, hogy az ember visszavágjon. Mert ragaszkodhatunk nagyon sok mindenhez, ragaszkodhatunk azokhoz a keretekhez, amik eddig működtek, de van az a pont, amikor be kell látnunk, hogy már nem szólítja meg annyira az embereket. Egy olyan liturgia, ami hosszú, ami körülményes, amiben körmondatok vannak, és minél jobban cirádázzuk őket, amiben 8-10 perces egy imádság, nagyon szép és lélekből fakadó dolog, de az embereket nem biztos, hogy megszólítja. Ilyeneket gondolok át, ez is most csak ötletelés, nem mondom még semmire azt, hogy fix, szeretnék ezeken gondolkodni, és ezeket nagyon mélyen átgondolni, hogy mi hogy legyen, mert nagyon fontos, hogy megszólíthatók legyenek az emberek, és akkor megszólíthatók, hogyha felkeltjük az érdeklődésüket.
11 lelkipásztort szenteltek fel Debrecenben november 8-án. Közülük mutattuk be Tulipán Mártont, aki a jövőben, Tiszadobon, a református gyülekezetben teljesít szolgálatot. Hamarosan megismerhetik Szeles Emesét. Szeles Emese a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyik kiválóságaként végzett és szentelték fel ezen a november 8-ai napon. A fiatal lelkipásztor Csengerújfalu és Urak községek református gyülekezeteiben teljesít szolgálatot a jövőben. Szerinte a legfontosabb az emberi őszinte egymáshoz fordulás, az érdeklődő, törődő figyelem, ezt várják ma is egy lelki vezetőtől.
Ilyenkor mit szoktak? Szoktak gratulálni, amikor frissen felszentelnek egy lelki pásztort? Mit szoktak mondani?
Szoktak, igen. Hát áldást szoktak kívánni a szolgálathoz, sok erőt, bölcsességet, hogy tudjuk vezetni a ránk bizottakat, ilyeneket szoktak kívánni.
Ilyeneket szoktak mondani. Hogyan élte meg, kedves Emese, ezt a felszentelő ceremóniát?
Nagyon meghatódtam sokszor, előtte napokban is, csak az a helyzet, hogy nagyon zsúfolt a mindennapok, zsúfoltak, itt tanórákat kell tartsunk, szolgálatok.
Nem volt annyira idő. Nem ér rá az ember meghatódni, ugye?
Igen, így van, nem volt volt időm felfogni, meg mindig utólag fogja fel az ember, de ez így voltak a vizsgáknál, így volt a kápláni után a hatodévre való kibocsátásnál is, tehát ott akkor kerültünk hatodévre, én Kocsoldra kerültem, Szalaikont Esperes úr mellé, és ott is a, már mikor elkezdtük a szolgálatokat, utána 2-3 héttel jöttünk rá, hogy na, akkor most hatodéven vagyunk. De nálam így volt az egyetem megkezdésekor, tehát az első fél év után éreztem magam egyetemistának, tehát egy kicsit mindig később érkezik ezzel hozzám, mert annyi fele figyel az ember, hogy nem tud kicsit leülni, és akkor összeszedni magát, hogy na, akkor én most egyetemista vagyok, hanem elkezdődött az első tanítási nap, héber óra, jó, komoly volt, nem értettünk semmit, néztük, hogy ezt hogy fogjuk megtanulni.
A héber volt minden.
Igen, de az lett a kedvenc nyelvem így kutatásilag, tehát az ószövetség nyelve ugye a héber, az újszövetségi a görög, és én a görögöt szerettem előbb, utána pedig a hébert, és ez mai napig így van, sokkal színesebb maga a nyelv, kifejezőbb, és így volt a szentelésnél is, hogy tudtuk, hogy szentelés lesz, de azért még előtte nap kellett menni hittanórát tartani, és az volt a csodálatos, hogy amikor felszenteltek, akkor egy igével szentelnek fel az esperesek minket, és a kedvenc igémet tudakolta meg Esperes úr, tehát figyelt erre, nekem a Zsoltárok 103:2 a kedvenc igém, áldjad én lelkem az urat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled. És ez mindig előjön az életemben. Vagy elém kerül maga az ige, vagy én olvasom el magam számára, és amikor kimondta ezt Esperes úr, akkor nagyon-nagyon meghatottam ott.
Változik valami ezzel a felszenteléssel?
Biztos változik, csak ez is később, tehát azért ez nagy szerepváltozás. Tehát egyetemistából lelkipásztor, azért az elég nagy változás. Attól függetlenül, hogy valaki most intézményi lelkész, vagy beosztott lelkész, tehát más mellett van, akár úgy, hogy valakinek a vállán akkor egy vagy két gyülekezet, akár három, tehát Szatmárba például sok lelkipásztor három gyülekezetet is visz. Például pont Esperes úr fia, Szalaikont András, az ifjabb Szalaikont, Milota Úszka Magosliget, tehát hogy ő is egy 27-28 éves fiatalember és három gyülekezet vezető lelkipásztora.
De érzi már ennek a felelősségét?
Kezdem érezni, amiatt még nem annyira, mert még nem költöztem oda a két gyülekezet parókiájára, mert még felújításban vagyunk, nagyon rossz állapotban volt sajnos a parókia, minden csövet át kellett cserélni, festeni, központi fűtést korszerűsíteni, mert gázkonvektor volt.
Melyik gyülekezetről beszélünk? Mi?
Csengerújfalu. Igen, ez Csenger mellett van, ott lesz a parókia, tehát ahol lakok majd helyben.
Hogy került oda?
Úgy kerültem oda, hogy én mindig is Szatmárba szerettem volna szolgálni, tehát én a Párciumi Szatmár Németiből származom, onnan is Óváriból. Ez a határ mellett van, pont Csenger mellett, csak közte húzódik el a határ, és nincs is átjárás még, mert nincs kocsiút, és így körbe kell sajnos járni mindig, ez egy jó félórás kocsiút, és nekünk van legációs lehetőségünk az egyetemek alatt, és mindig én tudatosan, mindig a szatmári gyülekezetekbe mentem legációba, hogy ismerjem meg az ottani lelkészeket.
Lehet ezt így? Tehát lehet így választani?
Persze. Tehát van a...
Ezt nem úgy van, hogy ki helyezik az embert?
Persze, van egy legációs választás. Megkérdezik előbb, hogy melyik gyülekezet kér legátust, amelyik kér, az ott van a listán, és átlag, tehát tanulási átlag szerint választunk, tehát úgymond a legjobb tanuló választ leghamarabb, és na, van egy ilyen...
Akkor ön jó tanuló volt.
Jó, igen. Hála Istennek, igen, igyekeztem. Tehát én elválasztottam Csenger például, ott is voltam, tehát Csenger városában, és akkor én azt elválasztottam, és akkor oda mentem legációba, tehát ez úgymond gördülékeny ilyen értelemben, ha nem válasszák el az ember elől, hamarabb. Tehát ennyi rizikó van benne, és én szolgáltam nagyon sok szatmári gyülekezetben. Polcsamán is szolgáltam.
Polcsamán is.
Csengerbe is szolgáltam, akkor Cégénydányád, Gyügye, Szamosújlak.
Milyen rész ez? Van valami közös az ottani gyülekezetekben?
Milyen értelemben?
Hát az embereket tekintve, a hitéletet tekintve, hát a hozzáállást egy lelki pásztorhoz például.
Összességében népegyház minden, mert na a falu, ugye a végeken van, mint olyan, tehát nem is város, nem is, nincs központban. Szatmáriak az emberek, ami
az
nagyon
jelent?
Jó, ami nagyon jót jelent, nagyon közvetlenek.
Közvetlenek.
Megvan még a lelki pásztornak ez a... hogy tisztelet jár neki, és ez nem olyan értelem, hogy na én vagyok a lelkipásztor, nekem aztán adjanak tiszteletet, hanem ez a kölcsönös alázat és tiszteletadás. Tehát, hogy a lelkipásztor megadja a gyülekezetnek, és tudják, hogy ő egy lelkipásztor, és ami jár, az jár, hogyha lehet így fogalmazni.
Hát de régen falun az orvos után a második legfontosabb ember a lelkész.
Így van, ez még falun megvan, tehát ez a startból tiszteletadás. Tehát ez városon nem mindig érződik, én nem mindig éreztem ezt, mikor voltam debreceni gyülekezeteknél is szolgálni, vagy Nyírségben is, és ott egy kicsit zártabbak az emberek. Ugyanúgy kedvesek, csak nem úgy nyilvánulnak meg.
Világos. Hogyan lett önből lelki pásztor?
Hosszú út volt. Nekem van egy nagy, megmenekülés élményem, mondhatom.
Meséljen.
Én fél éves voltam, amikor árvaházba kerültem, mert hogy a szülő anyám az engem a kórházba hagyott, tehát lemondott rólam. Nem is ismerem őt, a biológiai apámat sem ismerem, és fél éves koromba kerültem árvaházba, aztán pedig olyan nevelőszülőkhöz, akiknek ez a munkája, hogy gyerekeket neveljen 18 éves korukig, és 3,5 évesen találtak rám a jelenlegi szüleim, akiket én édesanyámnak és édesapámnak hívok, mert ez a szülőség számomra, amikor hatalmas szeretetet adnak a gyermeknek, és így is neveltek fel engem. Nagyon nagy támogatással mindent megadtak, érzelmi és anyagi szempontból is, tehát tanítattak, támogattak a mindenféle tervemben, és én a református gimnáziumban is végeztem Szatmárnémetiben, tehát romániai oldalom, de nem volt ez így rögtön ez, hogy na, én lelkipásztor leszek. Teológia szakon voltam, tehát volt nálunk teológia szak, a osztályfőnöknőm egy lelkipásztor felesége volt, és vallástanár, tehát oda át vannak vallástanárok, nem a lelkipásztorok tanítják a hittant, mint itt, tehát itt kevesebb a hitoktató, és lehetőségem lett elmenni ilyen vallásversenyekre, ilyen tantárgyversenyek. Én addig kaptam vallásos neveltetést, jártam vallásórára a falumban. Hittem, úgymond egy gyerek módján, de mivel tanultam, tehát ilyen tanult hit volt, a Bibliát akkor addig még nem olvastam, és akkor kezdtem el foglalkozni jobban a Bibliával, de mivel felkészülni kellett, ezek is történetek voltak. Olyan volt, mint egy történet, tehát Saul és Dávid, tehát hogy nem volt ez ilyen nagy felfedezés. Na hát és mit csinál egy jó diák, mikor készül versenyre? Persze mindent csinál, csak nem tanul. Elkezdtem lapozgatni a Bibliát, és rátaláltam a Zsoltárok könyvére. És én addig is nagyon-nagyon szerettem a verseket, és pont úgy alakult, hogy mindenféle Zsoltárból találtam. Tehát egy panaszzsoltárt, egy örömzsoltárt, betegeknek szólót, aki a halálfélelemmel küszködik, és megdöbbentett engem az, hogy ennyiféle helyzetben és ilyen gyönyörűen lehet beszélni az Istenhez. Tehát ott kezdett el valami alakulni bennem, hogy ez ilyen személyes is lehet, hogy Istenhez így is lehet szólni, nem csak elmondani a mi atyánkot, meghallgatni a prédikációkat, hanem hogy meg lehet közvetlenül szólítani, örömben, hálaadáskor, bánatban, mindenféle élethelyzetben, és akkor kezdett bennem ez így dolgozni, de hát ez így lassú folyamat volt nagyon, és akkor így lassan-lassan elterveztem így magam, hogy akkor a lelkipásztori szolgálatot, pályát, hivatást választanám.
Ez hány éves korában történt?
Tizedikes voltam, hát 16-17, úgy körül, igen. És akkor, mikor leérettségiztem, akkor azelőtt be is adtam a jelentkezésemet a debreceni teológiára, fel is vettek. Nagyon-nagyon nehéz volt különben a teológia, tehát sokat kell tanulni. Vagyis inkább úgy fogalmaznék, hogy annak nehéz, aki komolyan veszi. És ez talán minden egyetemmel így van, mert na, vannak olyanok nyilván, akik nem tanulnak annyit. Mondjuk én maximalista vagyok, ezt is be kell valljam, tehát nekem a tökéletes az elég. Én ilyen vagyok, én ezt hozzákötöm azért az életutamhoz, vagy az, amit át kellett éljek 3,5 év alatt az életem elején. Ez a megfelelni vágyás, azért ez dolgozik bennem elég erősen. De hála Istennek úgy jött ki, hogy jó dolgokat adtam ki a kezemből. Tehát a szakdolgozatom miért is hála Istennek elismerésben és kitüntetésben részesítettek a záróvizsga után következő istentiszteleten, amikor megkaptuk ugye az oklevelet.
Ismerték ott a teológián az ön életútját, a magánéletéről tudtak?
Némely tanár, igen, akivel ilyen lelki kapcsolatom volt, például a görög tanárnő, Balogh Margit tanárnő, nagyon-nagyon sokat támogatott engem, nagyon mély beszélgetéseink voltak, volt, hogy mélységből tudott mutatni egy fénysugarat, nagyon-nagyon bölcs tanár, nagyon-nagyon tisztelem. A baráti körök azok nyilván, de így nem volt ez hangoztatva nyilván, tehát azért ehhez kell egy bizalom is.
Mit gondol, hogy ebből az életútból, amit most velünk is megosztott itt a rádióban, mennyit tud majd profitálni a lelkészi hivatása során? Tehát aki ilyen mélységeket megélt, az én úgy gondolom, hogy tud valami olyan pluszt adni az embereknek, amit más, akit nem érnek ilyen traumák az életben, nem biztos.
Igen, hát én ezáltal megtanultam, hogy milyen erős a szeretetnek a jelenléte, és hogy milyen az, amikor az embert nem szeretik. Tehát nyilván, mikor engem örökbe fogadtak, onnantól fogva mindez idáig érzem a szeretetet, de nagyon érdekes ez, hogy tudatalatt ez azért még munkálkodik az emberben. Tehát például a teljesítmény kényszerben nagyon munkálkodik. Tehát,
úgy érzi, hogy önnek többet kell?
Igen, hogyha nem teljesítek, akkor nem leszek jó, vagy nem fogadnak el. Tehát így is visszaköszön. Tehát ez már ilyen pszichológiai része, de én sokat olvastam utána, meg konzultáltam, mit tőlem okosabb emberekkel erről, és erre jöttem rá, hogy tulajdonképpen az emberekért nem kell túl sok mindent tenni, tehát nem kell megváltsuk a világot, mert már Krisztus megtette, hála Istennek. A figyelem, a szeretet, az, hogy leülök a másik embermel és meghallgatom, az neki pont elég. Nem kell nagyon nagy dologban gondolkodni, mert hogyha túl nagy dologban gondolkodunk, akkor pont ezt veszítjük el, hogy nem lesz időnk a sok teendőbe, csak leülni a másik embermel és meghallgatni, hogy most ő pont gyászban van, vagy miben van.
Szüleim mivel foglalkoznak?
Szüleim mezőgazdasággal foglalkoztak közel 40 évig, és idősebbek is, mint az átlag, tehát hogyha úgy kiszámoljuk, és fiatal szülők lettek volna, akkor én lehetnék az ő unokájuk is akár. Édesapám most januárban 71 éves lesz, anyu meg 67. Érződik azért néha ez a generáció szakadás, tehát azért hozzájuk képest, tehát egyhogy ők falusi emberek, idősebb generáció is, és mi azért már egy modern korban szinte én is úgy nőttem fel. Nem olyan mértékben, mint a mostani gyermekek, de azért nagyobb a szakadás. Viszont ennek van egy nagyon jó oldala, tehát, hogy én még a régi értékeket kaptam meg a szüleimtől, tehát nyilván én most nem sarkítok, hogy ez a korosztály ilyen olyan amolyan, de azért, hogyha nem tudom, egy 40-50 éves szülőm lenne, ő már más. Tehát én mindig is jobban kapcsolódtam az idősebb emberekhez. Ez a mai napig is így van. Tehát szívesebben szolgálok az idősebbek között, mint mondjuk tartok egy óvodai hittant. Persze azt is szeretettel végzem, de jobban kapcsolódok a bölcsekhez, úgymond.
És ők mit szóltak az ön pályaválasztásához annak idején? Támogatták ezt, gondolom?
Támogatták, igen. Először nem gondolták ezt komolyan. Falun a lelkész, tehát amiről beszéltem, azért ez egy vagy egy nagyobb dolog a lelkészség, és támogattak, de úgy nem ért le, nem ülepedett ez le, és amikor először hallgattak szolgálni engem, ez 2019 karácsonyán volt életem első legációjában, ahol mezőladányban és Újkenészben szolgáltam, tehát...
És eljöttek.
És minden szolgálatomon ott vannak.
Tényleg?
Minden legációmkor eljöttek, minden helyettesítésemnél, most is néha átjönnek a két gyülekezetbe, 2-3 hetente, szóval mindig, és mikor apu először látott felmenni a szószékre is prédikálni. Nem túlzok, úgy sírt, mint egy gyermek, tehát ikegve sírt a templomba, és akkor ért el ez hozzájuk, és utána is, mikor láttak szolgálni, illetve most, amikor látják ezt a fejlődési utat. Tehát már azért temetési prédikációmat is elolvasták, keresztelni már láttak, úrvacsorát osztani már láttak, tehát látják azt, hogy erre képes vagyok, és látták ezt az életutat, amit eddig bejártam, meg ezt a fejlődést, és nagyon büszkék.
Milyen a Csengerújfalui gyülekezet?
Csengerújfalui gyülekezet, hát maga a falu, az ilyen 700-800 lelkes falu, 3 felekezet is jelen van, a római katolikus, görög katolikus, illetve mi reformátusok.
De a templom az nem közös?
Nem. Tehát 3 templom is van. Római katolikus testvérek, ők kevesebben vannak, tehát ott nincs is helyben lakó tisztelendő. Görög katolikus atya, ő helyben lakik, ugyanúgy urát is viszi, mint én. Tehát ez a két gyülekezet egyben van, egyházközségileg, vagy egyházszervezetileg, mint olyan, de mind a kettő önálló gyülekezet. Nagyon fontos elmondani Szatmár megyéről, hogy 74 gyülekezetünk van Szatmár megyében, Szatmári Református Egyházmegyében, és mind a 74 gyülekezet önálló gyülekezet. Tehát nincsen leánygyülekezet vagy szorvány, tehát ez nagyon kivételes helyzet. Csak egybe van kapcsolva, mert két lelkész nem bírnának külön-külön fenntartani. Népegyház, ezt el kell mondani.
Ez mit jelent, hogy népegyház?
A népegyház tulajdonképpen azt jelenti, hogy a régi, hagyományos, tehát nem modern, tehát a hagyományos értékeket képviselik, konzervatívabbak egy picit, mint nem tudom, mondjuk Budapesten.
Értem.
Tehát Budapesten egy temetés is azért teljesen más már. Tehát ezeket a református értékeket tartják. Idősödő sajnos, az én véleményem szerint egész Magyarország, meg ugye Európa idősödő sajnos, aztán egy falu nyilván, tehát ezt beszéltem is a gyülekezettel az ismerkedős alkalmon, hogy én mindent meg fogok tenni, hogy a fiatalokat is bevonzok, és legyenek fiatalok a gyülekezetben, viszont azt is látnunk kell, hogy ugye minden faluban van egy iskolaigazgatói szerep, egy lelkipásztori szerep, esetleg egy polgármesteri szerep, vagy még az orvosi. De ha valaki elmegy jogot tanulni, nem fog visszajönni Csengerújfaluba vagy Urába, mert nem tud elhelyezkedni.
Világos.
Tehát, hogy korlátozottak a lehetőségeink, és hogy ezt a kettőt kell valahogy egyensúlyban tartani.
Milyen fontos feladatokat lát ebben a gyülekezetben a jövőre nézve?
Hát mind a két gyülekezetben fontosnak tartom a kapcsolatot, tehát az aktív kapcsolatot a gyülekezettel, ami legerősebben a családlátogatásokban valósulhat meg, és ezt tervezem is, mikor már helyben lakó lelkész leszek, és oda költözök.
Mikor lesz ez?
December havában. Uh-huh. Tehát a gyülekezet látogatás, érdeklődés. Például most mondjak egy most megtörtént esetet, főgondnok úr tegnap nem tudott eljönni istentiszteletre, mert a felesége rosszul lett. Ezt ugye elmondta nekem a gyülekezet, hogy ezért nincs itt, tehát van kommunikáció, hála Istennek, és én tegnap délután felhívtam főgondnok urat, hogy van a felesége. És ez borzasztóan jól esik az embernek, a gyülekezeti tagoknak, hogy érdekli a lelkészt, odaáll, megkérdezi, ha tud róla, nem megy el mellette, hogy hát rosszul volt, most majd meggyógyult. Érdeklődtem felőle, és nagyon is jól esett, hál' Istennek jobban van a felesége, de ez az odafordulás, ez nagyon-nagyon fontos. És hogyha ezt mi megtesszük, és utána való vasárnap arról fogok prédikálni, hogy ugye mindjárt advent, hogy Isten a fia által odafordult a világhoz, akkor mivel van emberi tapasztalatuk erről az odafordulásról, jobban megértik maga a teológiáját is ennek. Mert hogyha nem fordulnék oda soha az emberekhez, és arról prédikálok, hogy Isten viszont odafordul az emberhez, nem tudják, hogy mi az az odafordulás, mert nem tapasztalják meg, még a lelkésztől sem. És ha a lelkész nem fordul oda, akkor kiforduljon oda az emberhez.
Mit gondol az egyik legnagyobb ajándék, amit egyik ember a másiknak adhat, az a figyelem?
Igen. Figyelem, az értő figyelem, tehát a jelenlét. Nem az, hogy megkérdezem, hogy hogy vagy, aztán mondod és megyek is tovább, hanem hogy tényleg érdekel, és ezt érzik is a gyülekezeti tagok. Tehát van egy ilyen jelenség is a világban, akár lelkészek körébe is, hogy azt hiszik, főleg falun talán, hogy a gyülekezet, mivel falusi, nem olyan jól tudja ezeket a dolgokat. Beszélhetek én teológiáról, akármit. A gyülekezet pontosan tudja és látja, hogy amikor a lelkész felmegy a szószékre, akkor készült, vagy nem. Mert tudják. És sokkal bölcsebbek sok esetben a egyszerű falusi emberek, mint akármelyik tanult ember.
Hát akkor most a Csenger új falusi emberek kapnak ott egy precíz, odafigyelő, hozzáértő lelki vezetést.
Így legyen, igen. Bízom benne.
Szeles Emese a Debreceni Református Hittudományi Egyetem egyik kiválóságaként végzett és szentelték fel november 8-án. A fiatal lelkipásztort ismerhették meg az elmúlt percekben. Kedves hallgatóink, Találkozások című portréműsorunkban Szeles Emese és Tulipán Márton frissen felszentelt lelkipásztorokat mutattuk be. Megtisztelő figyelmüket köszöni Tóth Emese, viszont hallásra!
Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 20 órától megismételjük.
honesty, gave up everything for me, suffered at the hands of those you had created. You took all my guilt and shame when you died and rose again. Now today you reign in heaven and earth exalted.
Irodalom. Hangos könyv minden nap a Déli Krónikát követően az Európa Rádió műsorán. Ismétlés 21 órakor.
I'm gonna change. I run too far to still be the same. See who I was, I give him away. Today, today, no longer bound by what people say. I know that I will make mistakes. I fall, but I refuse to stay. Today,
I've been waiting all my life to get to the door. Time to help someone see their life for so much more.
Today we go.
Help somebody, heal somebody.
We go.
Treat somebody,
hey.
Forgive somebody.
Today we go.
Touch somebody, love somebody.
We go.
Catch somebody, hey. Let go of somebody.
Today, I see the hurt upon your face. Thinking how much more of this can I take? In a minute, I'm about to break. Today, see the pain has purpose, so don't throw it away. There's a harvest if you only wait. Don't walk out now, I need you to stay. Today,
hey. Though you never felt winds blow like this before, but if what you see all you see, you will miss this so much more.
Today we go. I feel my last drop of rain. I believe I'm gonna be okay. Today, see today,
today,
I'm still here because of my faith.
My faith.
I believe that Jesus still is the way. I said his name cause I'm not afraid. Today.
Woo!
If you
Történetek, amelyek megérintenek.
Beszélgetések, amelyek elgondolkodtatnak.
Találkozások, amelyek erőt adnak.
20 éve, hogy elindult Tiszán innen és Tiszán túl református rádiója.
20 éve szólunk önökhöz az értékek hullámhosszán.
Hittel, közösségben.
Ott vagyunk az autóban, otthon vagy a munkahelyen.
Ott, ahol számít a tiszta emberi szó és az egyetlen valódi üzenet.
Köszönjük, hogy figyelnek ránk.
Európa Rádió, a református értékadó.